És most, valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok, Kalmár András vagyok. A Kulturpart mai adásában először Ruszina Szabolcssal, Nizsei Dániellel, Scherer Péterrel és Alexics Ritával beszélgetünk a Kolibri Színház 30. születésnapi alkalmából, de itt lesz a Vigadó üzenet című kiállításának két kurátora, Sárkány Győző és dr. Nájki Róbert is. Tartsanak velünk, izgalmas lesz!
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, a Kolibri Színház 30 éve kapcsán beszélgetünk, és a vendégem Ruszina Szabolcs, színész, bábszínész. Szia, Szabolcs!
Szia! Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a hívást!
Szabolcs, te hogy kerültél a Kolibrivel kapcsolatba, hogy kerültél oda? Ha jól tudom, te Debrecenből indultál, és először vendégként hívtak meg téged, aztán valahogy ott ragadtál.
A meghívás az úgy történt, hogy Lengyel Pál, akinek a főiskolán bábmesterséget tanított, ő egy darabra készült a Kolibri Színházban, a Hektor a Hőscincér című görgei darabra, és hát megbeszéltük, hogy én abban szíve van, volna nekem egy nagyon jó kis szerep, és hogy szívesen mennék el, mondtam boldogan, leegyeztették ezt a Csokonai Színházzal Debrecenben, hogy akkor szabaddá tesznek ebben a másfél hónapban.
Bocsánat, te a Csokonaiban bábos voltál, vagy nem bábos
nem,
színész?
Nem. Mi nagyon izgultunk egyébként, és egy picike kis közbevetés, hogy ez volt az első bábszínész osztály, amiben én végeztem. Békés András indította, aki ugye pantomimes, meg opera művészeti előéletek rendezés is.
Egy legendás művész volt.
Igen. De a bábozása szerintem nem volt az ő szakterülete. De mégiscsak őt kérték meg, mert a főiskolának egy régi visszatérő nagyszerű tanára, aki remek színészeket képezett, vagy hát az ő osztályában ránk színészek kerültek aztán a magyar színházakba, meg filmekbe. Próbálok szépen fogalmazni, lehet, hogy ezt el fogom engedni, ezt a kényszeremet. Szóval mi a horvai osztályba felvételiztünk, viszont ő egy valamelyik fordulón azt mondta, hogy hát köszönjük szépen, nem. Ugye nagyon intenzív erős osták voltak akkor a film, mindig is, de tehát a miért felvételiztem. És azt mondták, hogy viszont hát ha van kedvünk, Békés András szívesen vár minket, hogy a bábszínész osztályba felvételizzünk. És akkor beszélgettem, ott Kocsis Gergővel egy csoportban voltam, az együttérésem 4-10 fős csoport volt. És beszélgettünk, hogy te mész. Én akkor már nagyon régóta a Műszaki Egyetemre jártam, és ismételgettem az első évet, mert hát egyrészt egy kicsit kényelmes vagyok, hogyha tanulásról van szó, így szeretem elhallgatni a dolgokat, tehát nem.
A színésznek azért nem egy ideális
tulajdonság. Nekem a szövegtanulás mindig egy kínszenvedés volt, és édesapám nagyon nevetett ezen, hogy sose szerettem tanulni, és erre sikerül, hogy olyan pályát választanom, amiben végig tanulnom kell. Tehát ez érdekes.
Te és a Műszaki Egyetemet most azért mondod, mert hogy valahogy a bábozásban mégis van valami műszaki.
Érdekes, nekem ez nem jutott eszembe, bár sokszor előfordult. Én nagyon nagy Szezám utca és Mapecsó rajongó voltam.
Meg akartam tőled kérdezni, mert egy generáció vagyunk, és azért az, amikor berobbant, és megmondom őszintén, hogy beszélgettem Szívós Károllyal, és tőle is megkérdeztem, hogy vajon az okozott-e egy forradalmat a bábozásban, vagy a bábművészetben.
Én arra emlékszem, hogy amikor a főiskolára jártunk, akkor ott nem dicsérték ezt a fajta műfajt. Tehát a mimikus báboknak az ennyire beszédre mozgatását annyira nem. Uh-huh. És az az érzésem, hogy ez egy művészi megközelítés volt, amit már helyen közel értek. Nem mondom, hogy teljesen világos számomra, hogy miért mondták azt, hogy ugyanaz nem olyan. Engem rendkívül szórakoztat, és szerintem bármi, ami egy ember fantáziát megmozgatja, vagy megnevetteti, azt szerintem, hát ez helyből jó. Tehát, hogyha ha mi nevetünk, nem másnak a kára, bár őszintén szólva a Szezám utcában és a Mapecsóban is elég sok állat eszi meg a másikat, szóval van ott kegyetlenség bőven.
Talán a Szezámban nem annyira. De figyelj, nagyon érdekes a kifejezés, amit mondtál. Hogy mondtad, mimikus?
Mimikus báb, ez az, amikor az alsó állkapcsába a hüvelykujjadat dugod be, a felső állkapcsába, vagy az arc felső felébe, pedig a a maradék négy ujjadat, ami időnként külön az orrba is benyúlik, és hogyha ezt így gyűrögeted, tehát a kezeddel furcsa mozdulatokat csinálsz, akkor nem csak tátog az a báb, hanem grimaszol is.
Kicsit olyan, mint a kesztyűs báb. És hogyha jól értem, akkor igen, ez a műfaj egy kicsit azért volt, hát finoman fogalmazva, lenézve, mert hogy a nem mimikus báboknál az van, hogy tulajdonképpen az arc az nem változik, vagy az arc kifejezés, vagy kevéssé, és a színész ad hozzá valami extrát. Igen. És hogyha mimikus bábbal dolgozol, akkor tulajdonképpen ez az extra, ez elvész, vagy inkább belemegy a bábnak az arcába. Valahogy próbálom én ezt megfogalmazni, érzem, hogy mi lehetett ezzel akkor a művészeknek a problémája, ugyanakkor azt is érzem, hogy miért volt ez egy áttörés.
Igen, de nekem nagyon tetszett, ahogy megfogalmaztad, mert ilyen kerekmondatokban nekem nem jött volna elő. De viccen kívül, viszont te a te szabad így nyomán az jutott eszembe, hogy az, hogyha tehát, hogy tényleg, hogy egy bábnak az arca nem mozog, most vannak persze nagyon komoly távol-keleti művészetek, ahol elképesztő arcváltozásokra képesek a bábok, de
ja, hogy
egy báb arca nem mozog, viszont a bábos úgy mozdítja meg, hogy ettől a néző azt hiszi, hogy a báb arca megváltozott. És szerintem azt hiszem ez az összetevő, amikor egyrészt a bábművésznek a készsége és tudása, szakmai és művészi tudása, és a nézőnek a fantáziai összekapcsolódik. És szerintem ez az, ami miatt azt nemesebbnek lehet tartani, hogy aktív résztvevője a néző is annak, hogy amit lát, az kialakuljon a fejében mondjuk egy érzelem vagy bármi. De messzire jutottunk,
igen,
a Műszakegyetemtől indultunk el.
Hallgattunk.
Igen, én nem vagyok egy nagyon gyakorlati ember, dacára, hogy jártam nagyon, tehát szerintem 15 éven keresztül jártam műszaki iskolákba. Most ezt nem fogom részletezni, de sokat. És mégsem, tehát hogy én inkább elméletben, tehát én kitalálom a dolgokat, amikor meg akarom csinálni, hát kiesik a szerszám a kezemből. Nem minden esetben van ez így, szerintem nem adok elég időt, hogy gyakorlatot szerezzek benne, és lehet, hogyha lenne rá mód, akkor nem lenne baj, de viszont a Műszaki Egyetemre visszatérve, szóval ott sokszor volt az, hogy hát ugye látva sok Szezám utcát, én lényegben abból tanultam meg angolul, amennyit tudok, a kezemre húztam egy zoknit, mert abban hordtam a szemüvegemet, hogy lássam a táblát, hogy éppen miről beszél, mondjuk a közlekedés tantanár, és miközben a kezemem, az egyik kezemben a toll, a másikban ez a kezemen a zokni, így ezzel így bóckodtam. A mögötte lévők ezek szerintem teljesen nem tudtak mit kezdeni, ez egy műszaki egyetem, mit keres egy ilyen őrült fazon. De szóval ez a játék, ez nekem így megvolt. A bábosztályra visszakanyarodva, tehát hogy a Műszaki Egyetemnek nincs köze igazából, hogy én bábosnak mentem, a bábosztályban azt mondta, hát én nem akarok most visszamenni a Műszaki Egyetemre, inkább megpróbálom akkor a bábszínész szakos, a bábosztályba való bekerülést a felvételi folytatásával, és mert szóval bukdácsolok, tehát hogy nem látszik az, hogy iszonyatosan nagy erővel készülök arra, hogy közlekedésmérnök legyek. Tehát hogyha az nincs, akkor lehet, hogy ez a másik jó. Nagyon, nekem nagyon jó. És azt kell, hogy mondjam, nagyon nagy szerencsém volt, hogy Horvai egy ponton azt mondta, hogy hát nem erre gondoltunk. És és akkor átkerültem ugye a békés osztályába. Mert hogy azt hiszem, hogy sokkal jobban megtaláltam azt a helyet, amit én kamatoztatni tudok, és itt ebben benne van az én mozgás iránti rajongásom. Tehát ez legyen mozgásszínház, picit mondjuk pantomim, vagy tánc. Tehát,
hát rendkívül jól táncolsz, azért ezt valljuk be, hát aki látott téged színpadon, az pontosan tudja, hogy nagyon klasszul mozog.
Most annyira kíváncsi lennék, hogy honnan ez a gondolat, mert...
Megmondom konkrétan a YouTube-ról.
Ja, tényleg. Igen. Hát oda felkerült mondjuk egy tánc, amit még én magam is koreografáltam. Igen, ez is egy érdekes dolog. Nekem azt hiszem, életemben volt 2-3 olyan szerep, ami ilyen rendkívül meghatározó volt. És az egyik szerep az még a főiskola első évében volt, ez az Óz a Nagyvarázslóban a madárjesztő szerepe. Nem csak azért volt jó, mert hát nekem ez nem azt mondom, hogy arszpoétikám, de hogy vagy nem is, ezt nem lehet az politikának hinni, de állandó kihívásom, hogy hú, többet tudni, vagy okosnak lenni, ami a madárjesztőnek egy ilyen,
igen, ő
egy ilyen állandó visszatérő gondolat. Igen, és hát, hogyha ez még hozzátesszük, hogy már az eredeti filmben is szuper volt, amit az a színész végig táncolt, mozgott.
Na jó, ott akkor mindenki tudott táncolni Hollywoodban, igen. Nem is akárhogy.
Mondok még egy dolgot, hogy volt egy Víz című feldolgozás, amiben már Michael Jackson játszott a madárjesztőt. És
tényleg, és tényleg. tényleg most, hogy mondod, valóban. Igen.
És hát most a koreográfiára visszatérve, mert a YouTube-on megtalálható, hogy én csináltam egyszer egy ilyen flashmobhoz koreográfiát, hogy ott Kovács Kata, aki aztán tényleg megmaradt, nem megmaradt, mert mi is visszatértünk, tehát hogy ő azzal a tudattal ment a főiskolára, hogy bábszínész lesz, végigjárt a 4 évet, és a Budapest bábszínházhoz szerződött. Tehát ugye nagyon tisztán megvolt ez a folyamat. Ugye többünkben pedig az volt, hogy nekünk most báboznunk kell, és hát ugye itt a válasz a kérdésre, hogy végül is a Csokonai Színházban nem báboztam, hanem prózai és zenei színészként kellett szerepelni, tehát volt egy pár operett, meg nagyon sok prózai darab. De Kovács Kata, hogy visszatérjek, hogy visszakanyarodjak erre a hosszú fa struktúrához, hogy mennyire el tudok ágazni saját gondolatémban, meg a történetmesélésben. Szóval, hogy Kovács Kata volt akkor Totó abban a jelenetben, amiben én, mint maderjesztő megjelentem. És hát ugye főiskolás vizsga első évben állandó szerepváltogatások voltak. Itt jelen esetben mondjuk a maderjesztő, a bádogember lényegében egyszer sem váltott szerepet, tehát végig én voltam a maderjesztő, és Szákás Tóth Péter volt a bádogember. A többiek viszont a Totó, a Dorka, még az Oroszlán is volt, hogy váltogatták, hogy éppen ki játssza azt a bizonyos szerepet. Na de én a maderjesztő voltam, és hát ki kellett volna találni erre jó kis amerikai filmbeli zenére egy koreográfiát. De hát majd megbolondultam tényleg, hogy kitaláltam 2-3 mozdulatot, most akkor mi legyen? És akkor a Kovács Kata mondta, hogy nézd Szabolcs, hát legyen ez az első mondat, biztos? Hát persze, és akkor mi legyen a második? Nem tudom, hát ezeket a... Jó, akkor legyen ez a második is. Magamtól szerintem nem sikerült volna olyan remekül összerakni ezt a koreográfiát, mint ahogy az ő segítségével. Tehát ez volt az egyik ilyen nagyon nagy szerencsés szerep. A másik pedig, ami így egy kicsit közel áll hozzám, a másik pedig egy, hát igazából ez egy még a főiskolát megelőző színiskola, prológus színiskolának egyik tanára adta fel nekünk leckének, vagy feladatnak, hogy foglalkozzunk kicsit Salingernek Frenny Zui könyvével. És hát ezt nagyon szerettem. Tehát abban, ami a maderjesztőben úgy hiányzik, hogy jaj, de jó lenne, hogy okos lennék, ugye a könyv pedig 7 testvérről szól, akik szerepeltek egy amerikai showban, az Okos Gyerek címűben, mert mindegyik annyira szellemes is.
Igen, és egy rádió showban, rádió műsorban.
Igen. Na milyen érdekes, vissza a rádióhoz.
Hát igen. És igen, de hát akkor még nem volt televízió. Vagy legalábbis...
Igen, igen, ez igaz.
Nem, ez várja, hát ez a második világháború előtt játszódik, amikor ők gyerekek voltak, akkor azért még nem volt tévé.
Igen, lehetséges. Bár nekem valami rémlik, hogy... Nem, igen, lehet, hogy igazad.
Voltak kísérletek, és a 30-as években már, de ez a mindegy, most ebben nem menjünk bele.
Nem is ezért érdekes, hanem azért, hogy ami eszembe jutott, az, és pont ezért érdekes a rádióhoz, meg a fantáziához, amit az ember hozzátesz egy ilyen dologhoz, hogy volt egy visszatérő mondat, amit Zui mond Frennynek, amikor meg akarja picit rázni a vállát, hogy térjen magához abból az állapotból, amiben van, hogy ne vettesd meg a kövér hölgyet. Tehát ezt a mondatot idézi be Zui, amit még ő Salingertől, a legidősebb testvértől hallott.
Seymour-tól. Seymour a legidősebb.
Ja, persze, Salinger az író, igen, Seymour. Igen. És Seymour-tól. Talán ez pont a Buddy-val, tehát a második testvérrel való beszélgetés közben merül fel ez az egész kérdéskör. És hogy olyan érdekes volt, hogy Kolibris Színházban voltam már kb. Mit tudom én, 6 éve, és egyszer csak János azt mondja, hogy ne vettesd meg a kövér hölgyet. Ezt nem nekem mondta, hanem csak úgy bele a világba. És hát egyrészt így irigykedem, hogyha én annyit készültem ezzel a dologgal, hát heteken, hónapokon, éveken keresztül foglalkoztunk ezzel, és más meg csak így tudja. Az egyrészt ilyen olyan nehezen megszerzett tudásra az ember olyan büszke. Másrészt meg nagyon jó érzés volt, mert szerintem ez olyan, hogy most a riport előtt még picit tudtam tornázni, picit rendbe tudtam szedni magamat, és olyan érzésem volt, mintha ez az lenne, hogy készülök arra, hogy bár nem lehet látni, hogy vagyok, de azért legyek rendben. És ugye ott az a kérdés, az arra fut ki, hogy nem mehetsz-e úgy a rádióba, hogy nem tisztítod ki a cipődet. És akkor hát miért? Hát a rádióban úgy se látja senki. De valahogy mégis az az érzésem, hogy ez nagyon meghatározza, hogy mivel érkezik meg az ember abba a feladatba, amiben van. Én régen nagyon-nagyon szertartásos voltam, tehát hogy most hála Istennek ez úgy annyira nincsen, de hogyha ilyen gondolatszinten megmarad Szerintem ez a fajta rákészülés, hogy fontos nekem az a másik, nem csak megcsinálom a dolgomat, hanem fontos, hogy a másik emberhez el is érkezzen, vagy ő a lehető legtöbbet kapja, akkor szerintem ez mindenképpen egy jó dolog. Úgyhogy én ezért vagyok hálás ezért a plusz 20 percet, hogy készülhettem az interjú előtt.
Amit a beszélgetés előtt adtam neked, megmondom őszintén, hogy én is azért hát igyekszem erre a dologra, mind külsőleg, mind belsőleg rákészülni, meg minél többet megtudni arról a szeméről, akiről beszélget az ember. De Szabolcs, tulajdonképpen nagyon sok mindenről beszéltünk, talán legkevesebbet a Kolibri Színházról, szóval mégis azt kérném, hogyha van egy-két olyan momentum, emlék, amire szívesen visszaemlékezel, amikor gyerekek például reagáltak, vagy megszólítottak a szerepekben, hogy egy-két dolgot esetleg felelevenítenél?
Bármennyire gondolkodom ezzel mindig, tehát hogy még hogyha hallom az ezzel kapcsolatos, hogy így lesz majd jó egy interjú, ez mindig váratlanul ér engem, hogy próbálják vicces dolgokat szerintézni, vagy jó pofa dolgokat.
Azért mindenkinek van ilyen szerintem.
Igen. Igen, van, csak ez általában a telefon letétele után szokott így rohamszerűen megérkezni az összes ilyen, de hát csak egy érdekességet hagyd mondjak el, ami igazából hát nem is tudom, tehát hogy picit disznóság is ilyen dologról beszélni, hogy egy színész milyen fajta dolgokat tesz a saját szerepén belül, hogy engem például, én nagyon-nagyon rajongok a filmekért, és vannak olyan darabok, aminek egy pillanata, de csak egy szituációja, engem nagyon-nagyon egy filmre ráránt, tehát hogy nem tudom, visszaidéz a fejemben egy pillanat, egy momentumot a filmben. És Horváth Péter, aki a Kökösz és Bobolyszat rendezte, egyébként ő volt végül is, aki először velem dolgozott, mert hiába adta ki Lengyel Párnak a Csokonai Színházból, az a darab nem készült, és végül is a Hófehérkében tudtam vele először dolgozni.
Ahol és törpe aztán, voltál.
Ahol én voltam a negyedik törpe, és én voltam a királyfi is.
De, na ez szép,
De ez azért, hát ugye kiemelkedtem a karból, és hát ez is érdekes, hogy a negyedik törpe nagyon fontos volt Péternek az, amit az mesével foglalkozó pszichológiában így írnak, hogy mi is a szerepe a hét törpének, nem feltétlenül az, ami a Disneyben. Tehát, hogy nagyon jó, hogy ilyen jó sokféle arcuk van, de nem ez a fő szerepe. Itt a negyedik törpe voltam, aki aztán királyfiként is. Olyan jó volt, hogy már törpeként, már túl voltam azon, hogy a többiekkel együtt a színpadon, ez egy paravános bábjáték volt, tehát hogy a nézőket ugyan nem láttam, de hogy a kezemmel, a paraván fölött, a bábbal a kezemben már játszottam, meg beszéltem, és utána kellett csak ezt a mondjuk egy ilyen dedikáltabb szerepet, a királyfit alakítani. Tehát ez egy sokkal
mert a királyfi az élő szereplő volt, tehát nem báb.
Nem, ez tényleg klasszikus. Csak az, hogy csak akkor nem egy vagyok a sokból, amit így, nem is én voltam, tehát amit könnyebb letagadni, hogy ki mit rontott el, hanem konkrétan a királyfi az király. Tehát ott nem azt mondják, hogy hát nekem a hatodik törpe tetszett a legjobban, vagy ilyesmi, hanem a királyfinál konkrétan megvan az, hogy jól sikerült, vagy nem sikerült. Na, tehát, hogy de visszatérve a Kökölyszi és Bobolyszára is, amiből elindult ez a gondolat, hogy ott nekem két dolog idéződött fel, egy Kraftwerk klip, meg a Belvéli Rendezvú című film. Ez egy animációs film, és amikor szakmát választ magának így egy dalon belül Andris, a Kökölyszi és Bobolysz gyerekszereplője, akkor picit a Kraftwerk klipből, és picit a Belvéli Rendezvúból idéztem be egy gondolatot, és egy mozdulatot, és egy hang akusztikát, vagy nem is tudom. Tehát, hogy konkrétan a Tour de France című szám elkezdődik. A másik, ja, és egyébként ezt még el kell mondanom, hogy ebben a darabban Péter mondott egy olyan gondolatot, ami hát szerintem olyan jó, hogyha sokszor eszébe jut egy színésznek. Azt mondta, hogy lehet, hogy valaki jobb Hamlet, mint te, de jobb Ruszina Szabolcs nem lehet. És ez bár van, hogy az ember egy Hamlet szerepet kap, és akkor Hamletként kell jó lenni, de hogyha valaki nem teljesen átváltozik, hanem megtalálja magában azt a dolgot, akkor szerintem ez egy jobb kiinduló alap, hogy találd meg magadban azt a dolgot, ami...
Hát Szabolcs, ennél szebb végszót nem is mondhattál volna.
Én nagyon szépen
köszönöm, hogy itt voltál. Ruszina Szabolcsról, a Kolibri Színház színművészével, bábművésszel beszélgettem, és hát mit kell ilyenkor kívánni, még ugyanilyen 30 évet, vagy még ilyenebbet?
De csak így tovább, nem is tudom. Ilyenebbet, ez tetszik, igen. Legyen még ilyenebb.
Jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, én is, viszontlátásra, minden jót.
Szervusz, szia.